Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márta Nevelin, köszöntöm Önöket! Az Espresso heti interjú rovatában Fekete Vince, kézdivásárhelyi költő, Vak Vízhang című válogatott verses kötetéről hallanak, majd a műsort A.G. Weinberger zenei rovata a Nyakig mézben zárja. Tartsanak velünk! Fekete Vince József Attila díjas költő, Vak Vízhang című válogatott és új verseit tartalmazó kötetét mutatta be Karácsonyi Zsolt, az Emil elnöke a kolozsvári ünnepi könyvhéten, a Bulgakov kávéházban múlt pénteken. A kézdivásárhelyen élő Fekete Vince a Székelyföld folyóirat főszerkesztő helyettese. Vak Vízhang című kötetében korábban megjelent köteteiből is válogatott, többnyire a Védett vidék és a Vargaváros című kötetekből is. A kolozsvári közönség örömére a kötetben fellelhető szinte mindegyik korszakból olvasott felverset, és a Karácsonyi Zsolttal folytatott beszélgetés magva is e köré épült. Van-e folytonosság Fekete Vince verseiben? A nagy témák hogyan jelentek meg mondjuk 1995-ben, és hogyan ábrázoltatnak ma? Hogyan változunk, ha változunk, mivé leszünk, mi a sorsunk? A beszélgetést azonban Vince felolvasása előzte meg. A következőkben a költő Hőkamera című versét hallják, ahogy viccesen, avagy helytelenül mondani szokás, a szerző saját hangján.
Arccal a nász népnek ott ülnek párban, orgona, szaxofon, dobok hangjában, előttük étkekkel megrakott edények sora, ott ülnek párban, a színpad előtt, háttal a zenekarnak, násznagyok, násznagyasszonyok koszorújában, két vidám emberi csillag. Ó, ha mostantól csak boldogság, öröm, jólét, gazdagság, ó, ha nem a küzdelmes kezdet, a göröngyös út, a sötét éjjel jönne, a vadvirágos mező, puha, moha ágyak, csodálatos hegyek, hölgyek és szurdokok ígérete után, ott ül az új pár a színpadnak, háttal az élet közepén, ott ülnek párban, leváló alakok a gyermekkó sziluett testéről, fehérben, feketében, bíborban, bársonyban, gyöngyös koszorúban, kultúrház párás legében. Íme testet öltött a szándék, forrongó, pulzáló, táncolók a parketten, nehéz ételek, italok, jó zsíros levesek, disznó, marha és szárnyas húsok, hideg és meleg sültek, óriási méretű töltött káposzták, rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök, összetrombitált, összeverhovált vendégsereg, akik úgy esznek, zabálnak olyan kitartóan, olyan megveszekedetten, olyan halálra szánt eltökéltséggel, mintha ki akarnák enni a vagyonokból az örömapát, az örömanyát. Ott ülnek párban, szemben a nász néppel turbékolnak, leváló alakok a gyermekkó sziluett testéről, övék a világ, övék az élet, övék az egész éjszaka, ropják, járják, izzadtan, melegen, kihevülten a párok, óha ez az éjszaka, mert a tartozás, azt vissza kell adni, járják istentelenül, belekékülve, mert le kell perkálni a pénzt a borítékokban, óha ez az éjszaka, járják a fogfájósak, járják a gacsoslábúak, járják azok, akik úgy jöttek el ide, mintha műtétre érkeztek volna, mert nem tartoztak, járják, ropják, rázzák, azért van az olcsó regáti bor, azért van a köményes pálinka előttük, hogy igyanak amennyit csak elbír a test és a láb, elbír a feleség, el a lélek, táncolnak a gyerekek, táncolnak az agok, és akikbe csak hálni jár a lélek, meg annyi fenékig ürített pohár rángatják egymás jobbra és balra, a férfi jobbra, az asszony balra, a férfi össze-vissza a dallamra, a zenére, ahogy hallják, ahogy tudják, ahogy valamikor egymástól megtanulták. Éljen az új pár, éljenek a fiatalok, adj egy csókot holdvilágon, úgyse adsz a más világon. Töltik a bort, a pálinkát, rágják a ropit és a süteményt, óva ez az éjszaka. Leváló alakok a gyermekkó sziluett testéről, minden fordítva van most, ami fehér máskor, az fekete, arcuk nincs, csak testük, csak a mozgás irány, csak a vendégsereg, csak a reakciók, ami sötét volt, az világos, ami világos, az sötét, fókuszál a szem, mint a kamera, a nagy fehéres foltból kiválik egy alak, aztán megint, és egyé válva jönnek, valaminek vége, valami indul. Jó atyám, te hozzád szól ajkam, kedves szülőanyám, hát neked mit mondja, kedves leánytársaim, ifjú barátaim, köszönöm szívemből jó voltaitokat. És sírnak és törülgetik a szemüket a zsebkendővel az anyák, nagyanyák, ó, ez az éjszaka, ül az új pár szemben a násznéppel, szemben a teremmel, háttal a színpadnak, a zenészeknek, mindenki harsány és vidám, pörögnek és forognak, kiforgatnak és beforgatnak. Láss fel kincsem a hiúba, mert ki gyúl a kémény lyuka, de a vizet béna cseppencs, kormosz lesz a kőre leppencs. Íme az estény pontja, az ajándékszedés következik, a segédek a műféllyel a kosárral, 2000 láj plusz 5 láj gumira, 10 láj rudoncseppre a mennyasszonynak, 20 láj, hogy a hancúrlész jobban működjön a vőlegénynek, ne tegyétek messzire csak a mellény zsebibe, és boldog és kacag a nép, és az új pára kosarazók után két lépéssel kezében poharakkal. Ó, ha ez az éjszaka, köszönjük Mári néni, János bácsi, hogy eljöttek, hogy itt voltak, hogy megemlékeztek, de ezt fel kell hajtani, ezt meg kell inni, fiam, köszönjük, ó, ha ez az éjszaka. Aztán a mennyasszony tánc, jön a pénz, a tálcán sorbálnak a násznagyok, a testvérek, a szülők, a rokonok, forgatják, pörgetik a mennyasszont, a vőlegény, egy-egy tízesért fordulhatnak kettőt velük, pendül a tálca, mert eladó a mennyasszony, eladó a vőlegény. Az örök lapítók átszellemülten bámulnak feleségük mellett a poharaikba. Eladó a mennyasszony, eladó a vőlegény, legalább ez a pénz megmarad. Eladó a mennyasszony, eladó a vőlegény, merengve ülnek, egyik cigarettáról gyújtanak a másikra a lapítók. Eladó a mennyasszony, eladó a vőlegény, ilyen faszariak vagyunk, de csak elsül valahogy ebben a forgatagban, szívják a fogukat a fogfájósok. Egymás után küldik le a pohár italokat, megmondtam az istenedet, döfi az asszony az urát, de döfheti, mert jaj, ez az éjszaka. És nagy lendületet vesz az egyik táncos legény a mennyasszonnyal, kiperdít is azzal, huss az ölébe kapja, sikítozás, ricsal, kiabálás, futnak a násznagyok, fut a vőfél, a násznép kisebb csoportba verődik, fut a vőlegény, de már késő, ellopták a mennyasszony cipőjét. Egyezkedik a vőfély a tolvajjal, a borgőzös atyafi erősködik, de meggyőzik, és vissza a vőlegény a mennyasszony cipellőjéből a jó regáti bort. Nyeli a vendégsereg kényes örömétől kísérve, fenékig, drukkol a közönség az utolsó cseppig. Na még marad benne, ó, ez az éjszaka, és elfogynak a táncoltatók. Már csak az örömszülők maradnak, a jócskán berúgott, kibomlott fehéringes apukák, és a könnyeikkel küszködő anyukák mímelnek valami táncfélét. Húzd ki magad, ne botorkálj ember, sziszegig súgják az anyukák, na végre egymással táncol az új pár, a mennyasszony a vőlegénnyel, ó, ez az éjszaka. Leváló a lakok a gyermekkó sziluettestéről, csak a vendégsereg, ami sötét volt, az világos, ami világos, az sötét, fókuszál a szem, mint a kamera, nagy fehéres foltból kiválik egy alak, aztán megint, és egyé válva jönnek, valaminek vége, valami indul, a fehér selyemtűlt toalett eltűnik a közeli lakásban, számolják a begyűlt pénzt, kis fogdosódás, nem lehet, most mindenki minket vár, érkezik az új pár, immár menyecske ruhában, de nem érdekel már senkit az új asszony ruhája, aki csak a tartozást visszaadni jött, szedelőzködik, mások berúgtak már a másfél órás ajándékszegdés alatt, ó, ez az éjszaka, a fiatalok, az új ember és az új asszony köré, körbeállnak magas sarkú cipőben, szűk szoknyácskában, fehéringben és nyakkendőben, kontrollálhatatlan vonaglásba, hajrázásba, fejrángatozásba kezdenek a bámuló idősek és középkorúak szadista örömére. A nagy fehér foltból kiválik egy gyalog, aztán megint és egyé válva járják, valaminek vége, valami indul. Falu végén boldog Isten, ebből több eresztés nincsen. Szállj el, kis madár, minden sarkon álltam már, ha úgy tudnálsz itálni, mint a farod riszálni, többet érnél anyádnál, annál a vég kofánál. Ment a hűtlen nehéz fejjel, visszamenne, de ő már nem kell. Adjon kicsit ágasságot, hadd csináljak bolondságot, szeretem a bőröd illatát. Édes aszád, mint a méz, pereg nyelved, mint a réz. Mónikám, drága Mónikám, úgy sír a herr Mónikám. Más legény volt szeretőmnél, fáj a szívem könyökömnél. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Ó, ez az éjszaka, a kitartóbbak másnap délig is bírnák, már alig maradt valaki a nagy teremben, a zenészek becsomagoltak a kultúrház előtti mikróbuszba, de még visszatérnek kezükben egy-egy pohárkával, a háziak közül csak az utolsók ügyködnek még, az örömanyák a nagy büdösbe kívánnák ezt az összes itt maradt részegest. Minden mozdulatuk, tevésvevésük csörömpölésre hasonlít, inkább minden azt sugallja, önti, locsantja a maradék vendégek szemek közé, hogy menjenek már haza a francba, de ez őket nem érdekli, éneklésbe kezdenek, keservesbe, sírósba, székelyesbe, aztán háborúsba, megjárják a doberdói nagyhegyeket, de viszik magukkal a véncigánt is, hogy legyen, aki zenéjen a társaságnak. Ó, ez az éjszaka mindjárt délig tartana, mintha serkentő bort ittak volna, úgy megelevenednek a legények, vénlegények, és a duzzokba hátrahagyott férjek ropogósba vágnak, szakad le az asztal sarka a döngetést, és szakadjon, nem számít, most semmi nem számít. Porzik a petróleummal, tegnap alaposan felsikált padból, a dobogtatástól, visszakerül a harmonika a mikróbuszból, körbeállják a lankatag zenész kollégát, úgy táncolják magukban lelkesen a dallamot. Egyik legény elkapja a tevő-vevő, karót nyelt ábrázatú örömanyát. Ó, ez az éjszaka hónap délig tartana, és forgatja, addig forgatja, pörgeti, hogy feloldódik az elégedetlenség az arcán. Eltűnik a csárdás ritmusában, van aminek vége, valami indul, meg-megtántorodik a legény, de az izmos férfi test, a két erős kar, a ruganyos lábak még mindig jól működnek. Ó, ti gyeplő, szaggató ifjonti évek! Ó, ti fiatalkori bolondulások! Hogyan lehetne venni az eszét az örömanyának? Hogyan lehetne most bolondulni, míg az örömapák otthon átlósan az ágyban, félig felöltözve, félig levetkőzve, félig alva, félig ébren, fehéringben, alsóban, álmodnak, talán forog a legény, forog a menyasszony, forog az örömanya, forog a ház, forog a kultúrház, a falak, az asztalok, az asztallábak, a színpad, az edények, az étkek, a zenészek, az ajtók, az ablakok. Ami sötét volt, az világos, ami világos volt, az sötét. Fókuszál a kamera, a nagy fehéres foltból kiválik egy-egy alak, szembe jön, eltér, elfordul, leválik, aztán megint egyé válnak, és eltűnnek végleg.
Fekete Vince költővel Vak Vízhang című kötetéről Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke beszélgetett a kolozsvári ünnepi könyvhéten.
Induljunk akkor innen a hőkamerától, hogy mert ez egy válogatott kötet, de azért vannak benne mindenféle összjátékok a versek között, mindenféle kapcsolódások, párbeszédek a különböző versek között. Én most például arra kérdeznék rá, hogy még az első kötetben írtál egy ilyet, hogy szexű illat, ki volt ez itt találva, ez 95-ben megjelent kötetetben volt, most meg a hőkamera, itt nincs ilyesmi, de maga a vers az egész egy ilyen sajátos megközelítésről szól. Tehát, hogy ahogy ott az egy szó mutatta meg azt, hogy valami sajátos elindulás van, itt pedig a hőkamera szó és az egész történet, ahogy ez valamelyes megmutatja így az egész világot. Hogy látod, hogy például a két vers között, most a címe hirtelen nem teszem be az elsőnek, milyen kapcsolatok vannak?
Ez a szexű illatos, szerencsétlen szó különben. Gondolkodtam rajta, hogy ez benne maradja olyankor, amikor szerkesztődött a kötet és összerakódott az egész. Ez benne hagytam, de erre azt mondjuk tudok mondani csak, hogy ó, ti gyepőszakadó ifjonti évek, ami ebben benne volt a hőkamerában. És hát, hogyha megváltoztattam volna ezt a szexfű illatot, mondjuk szexfű illatra, akkor teljesen máshová tette volna a hangsúlyokat, és arra törekedtem, hogy csak azok maradjanak benne, erre kértem a szerkesztőt és Gál Attilát, hogy mindent jelezzen nekem, hogy amikor végigolvas alaposan, és nem csak őt, mert odaadtam ezt a kötetet még barátaimnak, ismerőseimnek, két-három olyan embernek, akik értenek nagyon a versekhez és a vershez, és ismernek, és szeretnek is engem, hogy így mondjam. Tudtam azt is, hogy nagyon őszintén meg fogják mondani a véleményüket. Azért az ember saját magával szemben gondolom, hogy elnéző. Én teljesen kegyetlen voltam itt a kötet esetében. Egyetlen egy sóhajnyi félmondatra is rögtön kihajtottam azt az egy verset, ami a környékéről is azokat, amelyek már ismételték volna ugyanazt, amit egyébként a leveles könyvből van szó, ami a későbbi időszak, azok ugyanazt a hangot ismételték volna, és ugyanazokat mondták volna el még két-három vagy négy-öt alkalommal, mint ami amúgy is benne van abban a 10 versben, ami benne maradt. Érdekes az, hogy néhány kritika addig született erről a kötetről. Azt veszik észre a kritikusok, és hát szóval is mondta valaki, hogy hiányolják az első kötetekből, miért nincs több vers benne. Olyan, mintha nem azt néznők, hogy mi van benne, hanem ami nincs. Tehát akkor meg lehetne írni a benne nem lévő versek kritikáját. Vagy úgy képzeljük el, mint amikor felvonul egy hosszú kocsisor, vannak limuzinok, vannak jobbnál jobb autók is, de valaki a szekereket hiányolja, hogy azok viszont miért nincsenek ott az esküvői menet végén valahol, mert azoknak is ott kellene, sőt még a lóháton is a polgármesternek végig kellene vonulnia, mert ugye, akkor ez is oda tartozik. Na jó, egy kicsit elviccelem most ezt a dolgot, de érdekes szempont ez is, mert azt is nem lehet nézni, hogy lehet, hogy annyira megtiszteltek, hogy vannak olyanok, akik emlékeznek még a 20-25 évvel ezelőtt kötetre és kötetekre. Egy versre felhívták a figyelmet, én azt most észrevettem ezúttal, úgy érzem, tényleg az hiányzik. A Piros Autóból van egy, az a, éppen a címadó vers, hogy ugyanilyen lábnyomok vagyunk mi is, amikor katrosai kirándulás, és a gyerek meglátja a Piros Autónak, az egykori Piros Autónak a lábnyoma, és azt mondja az anyukájának vagy apukájának, hogy ugyanilyen lábnyomok vagyunk-e. Mi is ugyanilyen lábnyomok vagyunk, hogy egyszer csak eltűnik, és akkor hát az anyukának vagy apukának erre pedig nincs, amit mondani, mert ott belei tapintotta a lényeget.
Ha már így szerkesztésről szó esett, hát egy szinte negyedszázadnyi, vagy akár negyedszázadnyi folyóirat szerkesztői munka is van a hátad mögött, és az is egyértelmű, hogy ez a kötet egy jól végig gondolt konstrukció, amit hát persze a kritikusok így nézhetnek így is, hogy úgyis benne van-e a szekér, vagy a limuzin, vagy hasonlók. Egyébként én sem tudtam ettől teljesen eltekinteni. Nekem is voltak ilyen ötleteim, de azokat majd esetleg csak két szem közt, hogy ne álljak be ott a kritikusai sorába ilyen szempontból. Miként állnak össze a kötetek? Tehát akár, mit tudom én, akár a 95-ös Paráskönyv című köteted, az hogy állt össze ilyen szerkezetileg, mennyire van különbség a között, ahogy most összeállítottad?
A legelső kötetek azok úgy szoktak általában összeállni, hogy az embernek van két nagy tarisznya verse, és akkor abból kiválogat egy a kisebb tarisznyánit, és úgy gondolja azok, hogy együvé tartoznak és összerakja. Hogyha szerkesztő is van, akkor a környéken lehet, hogy ő is válogat meg, és azok összegyűlnek és összerakódnak. És hát többféle hang van minden első kötetben, vagy legalábbis nagyon sok első kötet. Az első kötetek 90%-ában azt gondolom, és hát nagyon sokan meg is tagadják az első köteteiket, és azt mondják, hogy az első kötet az olyan volt, később derült ki, hogy melyik az igazi hang, azok közül, a hangok közül, amelyek ott mindannyian meg voltak ugyan már, és kísérletként, új gyakorlatként, torok köszörülésként benne voltak ebben az első vagy az első két kötetben. Ez is így állt össze a legelső könyv, szinte érettségi után, ami született, az mind, és hát az a későbbiekből is, és egy eléggé elegyes könyv lett ebből, úgy gondolom. A mostaniak pedig, ez a válogatás pedig nyilván szubjektív mindig. A sajátodból válogatsz is nagyon szubjektív, ha a szerkesztő válogat is, az is szubjektív, és azt is tudod te is, hogyha antológiát állítasz össze, mennyire szubjektív, te ízlésedet tükrözi. Én azt akartam megmutatni, hogy ennek a 20 évnek a terméséből mi az, ami számomra vállalható, olyan értelemben, hogy felállítottam egy lécet, és az alatt a léc alatt, ami elcsúszott, az nem került be, mondom, szerkesztőt is erre kértem, a barátaimat is, és ami afölé helyezhető volt, az viszont bekerült. Semmilyen olyan különösebb koncepció nem volt ebben, hogy valami felé tendáljanak ezek, ilyen célzatosan csak afelé mutassanak előre, hogy csak azok a versek kerüljenek bele, amelyek előre mutatnak a vége felé született egyéb költemények irányába, hanem befért alá, nem fért be. Egyébként Székely János mondta azt, amikor a válogatott verses kötetét összeállította, Semmi soha ez a címe, talán oda is írta a borítórára, ne próbálja senki felírálni azt, amit én magamnak kiválogattam, ezek és ennyi. És akkor most ez olyan dolog, hogy most valaki jön és azt mondja, János bácsi nem jól csinálta, mert például azok a versek, amit ő írt, azért, hogy az édesapját a börtönből esetleg kiszabadítsa, ő ezt szóval is hozta akkor. Azokat azt mondta, hogy ha meg kellene írni azért, hogy apámat kihozza onnan a szövegkönyvtárba, most is megcsinálnám, de azokat nem akarom beletenni ebbe a kötetembe.
Van azért a magyar irodalomban ennek a válogatott és új versek kötet szerkezetnek egy hagyománya azért, hogyha belegondolunk akár a József Attilánál a Medvetánc, vagy Szilágyi Dombosnál a Felezőidő, vagy mondjuk Szőcs Gizánál a Szimbád Mariánbádban. Ott például lehet érezni egy ilyen szándékosságot, tehát hogy valamiféle irányban mutatnak, hogy nem csak válogatás van, hanem egy adott irányba való válogatás.
Na jó, hát itt is van szándékosság természetesen, és itt is lehet érezni ugyanak valamilyen szándékosságot, hát nem volna igaz, hogyha ez nincsen benne, de nem ez volt a fő szempont. Tehát olyan alapon szándékosság, hogy az első versek közül csak azok legyenek benne, amelyik természetélményről vagy ahhoz kapcsolódnak, ez ilyen nincsen benne. És és a rondók közül az első versek rondók voltak és tanzák, azért nem került be sok, mert hogy nem láttam, nem tudom. Na. De arról beszélünk, ami bekerült, mondjuk.
Igen, így van. Itt van válogatott is új versek, az az új verseket tartalmazó versciklus, amin kötet körét úgymond lezárja-bezárja. Vékonykább, úrias, kimértségű kötetként is önállóan is tudott volna működni, de miért gondoltál arra, hogy ez így legyen?
Éppen azért, mert ez a Vargaváros kötet, ami már készül 4-5 esztendejes, annak a darabjait írogatom, és körülbelül egy olyan 300 oldalnyi készítés van ebből. Olyan szerűen viszonyulnak egymáshoz, hogy mindig, amikor előveszem ezt a mappát, megnyitom, akkor alakítgatom őket egymáshoz képest is, alakulnak, és hát önmagukon belül is alakulnak és változnak. Ez egy nagyobb konstrukció akar lenni, és ebből került ki ez a 21 darab vers, ami a Vargavárosba ide bekerült. Ez a Vargaváros, ez egyértelműen arra a kisvároskára utal, ahol én élek, Kézdivásárhelyre, Céhesváros, Vargák lakták hosszú ideig, Vargák is, de valamiért ezért éppen azért, mert annyi cipész és annyi cipőkészítő mester és kitűnő szakember élt, és nem csak a Vargavárosnak nevezték el. Sok ága-boga van ennek is, mint az olánfalvi harangozásnak, és nem akarom megfejteni pontosan, de ez a 21 vers csak egy ízelítő tényleg abból a kötetből is. Ez most kötetként íródik, és folyamatosan alakul, még én sem látom teljesen, hogy mi lesz. 3 könyvből áll majd ez a verses kötet, de mindenik vers, ami itt a Vargaváros részben benne van, az szerepelni fog benne is, más-más könyvekben, mert ott 3 típusú költemény is van.
Fekete Vincét és Karácsonyi Zsoltot hallják.
A legújabb kötetnek az a címe, hogy Vakvisszhang, ami már ugye visszhangzott már ugye az előző kötetnek egyfajta visszhangja is, tehát a védett vidéknek, hogy azért ez tovább vitel és valamelyes folytatása is a védett vidéknek ez a kötet, persze egészen más konstrukció lett belőle, de mégis csak folytatja, most ilyen ciklusokként veszük ugye a köteteket, ez egy folytatása a védett vidéknek bizonyos értelemben.
Hát folytatása, hogy kapcsolódik ahhoz, de az nem is tudom, nem folytatja tulajdonképpen, na, hát utána ez jön. Olyan értelme. Úgy, mint ahogy a két vagon, a kocsinak a két vagonja egymás után következik, és hát a két ütköző ott van egymás után, taszítja is, meg húzza is egymást a kettő.
De számodra mennyire fontos az, hogy visszanézzél arra, ami eddig volt, hogy ez a visszanézés ez mennyire fontos neked? Elkezdjük mondjuk a 95-ben elkezdjük az ilyen albérlet versekkel, mint például a Hétvége, ami hát az egyik kedvencem, csak 95-ös albérlet versekre eljutunk a Vargaváros versekig, ahol egy várost próbálsz megírni, a líra számára legalábbis meghódítani, tematizálni.
Ezt így még nem mondta senki, hogy albérlet versek, de tényleg erről is szólnak. A 90-es évek közepe
az... Ma délután találtam ki.
Nagyon jó. De a 90-es, lehet, 90-es évek eleje és közepe arról szólt az én életemben, hogy felkerültem Kolozsvárra egyik albérletből. Ugye diáként, amikor ide kerülsz, akkor ez általában úgy szokott kinézni, vagy akkoriban legalábbis úgy nézett, egyik albérletből kerültem a másikba, kerültünk a másikba, akkor betlakás, stb. De nem csak ez van ebben az albérletversenyben, hanem előtte teljesen véletlenül Kézdivásárhelyen az IGO nevű kitűnő vállalatnál dolgoztam, ahol ilyen, ez egy lakásgazdálkodási vállalat, ahol nekem, mint a legkisebbnek az ottan dolgozók közül a szektoristának nevezték, akkor szép magyar szóval, egy szektorista, kilakoltatásokon részt kellett venni. Tehát ott volt a végrehajtó, volt egy rendőr, Tov Aram, úgy hívták, a domnú, nem is policiszt, domnú milicián, Tov Aram, és akkor Tov Fedjuk, ő volt a végrehajtó, és időnként, nekik is kínos volt ez az egész dolog, de időnként ki kellett ilyen több házlakásokba menni, amelyik az én szektoromban volt, oda ki kellett menni velük, és nekem jegyezni kellett, hogy megérkeztünk ide a lakáshoz, és akkor betörték az ajtót, mert ugye ezek nem akarták szegények beengedni, mert hogy ki akarja beengedni azt, aki őt ki akarja lakoltatni. És akkor megérkeztünk, és ezek megtörténtek. Ezek tényleg nagyon-nagyon kemény élmények voltak. A rokonságunkból egy közeli valakit is kitettek az utcára, és hát ezek Azóta, amíg megírom ezeket a verseket, és hát valamilyen módon csak beszüremkednek az ember életében, még akár mennyire akarod, nem akarod, hát a te verseidbe is nem kerülnek be a bizonyos dolgok, azok, amit a te életedben megtörténnek. De nyilván nem publicisztika kép, mert nem kéri a szegvi számolgót, úgy történt-e vagy nem, de valamilyen módon csak bedugják a fejét.
Erről azért van egy nagy irodalmi elméleti vita, hogy a szerző végül azt írja le, amit gondol, hát meg amit érez, vagy pedig csak egy irodalmi
fontos. Igen, hogy a lírai arany vajon azonos-e a vers aranyával, tehát a vers beszélőjével azonos-e a lírai arany.
Köszönöm, hogy javítottál, mert az a lírai arany az 20. századi fogalom, úgyhogy jó, hogy lírai beszélőre
Tehát hogy azonos vagy nem azonos, akkor van, aki erre azt mondja, hogy azonos, hát nyilván teljesen nem azonos, mert fikció, valamilyen, mindig fikció, és hogyha vannak olyan dolgok, amelyekre ráismerünk is, vagy van valami, ami az életből, a utca sarkról jött, akkor odaírna az ember, hogy 1978. augusztus 23-án, amikor felvonultunk a Vörös téren, akkor ez is ezt történt. A Kézdivásárhelyi Vörös téren, akkor ez is ezt történt, és szembe jött Gyuriska, és ezt mondta nekem is.
Mennyire lehet a történelmet beleírni versbe vagy versekbe?
Melyik történelmet? A saját egyéni történelmet? Vagy
de magát azt a Hajdon Nagynak nevezett történelmet, ami éppen zajlik körülöttünk, nem a benti.
Hát annyira, amennyit az agyunkon átszűrve be tud szüremkedni, vagy be fog szüremkedni, vagy bekerülhet. De ezek érdekelnek engem, úgyhogy...
Hát, hogyha az Odüsszei a történelmkönyv, akkor akár te is írhatsz, nem?
Ilyen értelemben igen. Hát ez egy 94-es, 5-ös, 3-as, 93-as, 4-es versem volt. Hétvége. Vissza többé nem, könnyek, sértések, meg két üveg tormás cékla. 400 kilométerre aznap a vonattal, Sivár Arbér lett, 30 évesen. Nem hívtalak, ezt tudtad. Nem hívtál, ez várható volt. Azok után, kétséget kizárva, 6 év, ennyi. Volt. Üres hétvége. Kávé, cigaretta, csoszogás a fürdőtől a konyháig, le sörért, vissza. 3 nap. Hívjalak? Ne. Hívjalak? Ne. Vajon mit csinálsz? Mit csinálod? Jó volna valakinek a bőre tónusa. Fölöttem papucsosan klappol egy nő, verset írok, zihálását majd éjjel hallani. Verset írok, a vékony paneleken áthallatszik. Mit nem adnék most ázott szamúca melledért? Itt azért annyit hozzá kell tennem ehhez a vershez, hogy akkor még nem voltak mobiltelefonok, és akkor le kellett volna jönni telefonálni, de vagy kártyás telefonról, vagy ilyen szotyogtatós telefonról, ami be kell szotyogtatni, és akkor vagy elnyeli, vagy nem nyeli, és ha elnyelte, akkor beszélni tudsz, ha nem, akkor nem tud.
Hát még az állomás téren még lehet látni egy ilyen kártyás telefont. Szerintem az egyik utolsó, mindenkinek ajánlom, hogy gyorsan fotózza le, hossza le.
És amikor lejöttünk, akkor sorba kellett állni. Itt a Kropó előtt sorba álltunk, és úgy kártyás telefonról tudtunk telefonálva. Ez anti világ vége.
Például.
Na, és ez akkor ez egy egészen friss, egy 2 évvel ezelőtti vers, aminek az a címe, hogy az anti világ vége. Nem volt váratlan a halála, 5 hónapja volt fekvőbeteg, 5 hónapja pelenkázta, fürdette, forgatta a felesége az ágyban, és szinte havonta be kellett feküdni vele a kórházba 1 hétre, 2-re. Ez alatt az 5 hónap alatt, a szélütése után egyre fogyott, lassan-lassan sorvadt ki a világból, deréktól lefelé alig érzett valamit, valósággal rothadásnak indultak a lábai, és a felfekvéstől a hátán a farokcsont felett tenyérnyi bűzös fekete lyuk tátongott. Az utolsó hónapokban már olyan szaga volt, hogy a nővérkék csak magukat teljesen elmaszkírozva fogtak a kezeléséhez. Utoljára már külön kórterembe tették, hogy az elevenemoszlásnak induló hús átható szagával ne zavarjon másokat. 70 éves lett volna, ha megéri március közepét. A szélütés az elméjét is érintette, kevés világos pillanata maradt, és még akkor is valami furcsa körülte meg a tekintetét. Egy darabból faragott ember volt, 13 éves korától önfenntartó, apja mesterségét továbbvivő és 2 fiának továbbadó. Életében egyetlen könyvet a köböző füzeten kívül fel nem lapozott, nemhogy elolvasson, újságot sem lehetett látni sohasem a kezében. Nem érdekelték sem a könyvek, sem az újságok, sem a folyóiratok, semmi, ami betűből állt. A számokkal viszont jó barátságban volt. Lentről, földről szabta az anyagot, a gerendákat, szelemeneket, irányította a tetőn dolgozó fiait. A zsinórpadlást úgy készítette el, hogy fel se kellett másznia oda, de ott mindennek cakra kellett találnia. Valami olyan ősi tudás birtokában volt, ami nemzedékről nemzedékre, apáról fiúra, falusfelekről falusfelekre adódott tovább, évszázadokon keresztül. És velejéig tisztességes ember volt, olyan gerincsel és tartással, amilyen még valahonnan az idő ködéből, az antivilágból való. Valahonnan ebből a világból, ebből a régi világból hozta magával azt is, hogy otthon szó nélkül mindent eléje teremtsenek, a reggelit, az ebédet, az ételt, az italt, az inget, a nadrágot, az oknit, természetesen minden tisztán vasaltan, kifogástalan állapotban, amikor kellett. És ezt neki maradéktalanul teljesítették is. Valahonnan az ősidőkből hozta magával apja, nagyapja, dédapja mintáját, hogy a férfi reggeltől estig dolgozik, hétvégén is, és eltartja a családját, ő a feleségét, a négy gyermekkel, és a férfi, a főnök, ő mondja meg, hogy mit, mikor, miért. Az asszonynak pedig kus volt, és ez így is ment egészen az utolsó pár évig, amikor hirtelen fogyni kezdett az ereje, lelassult, egyre szűkszavúbb lett, mint egy árnyék a korábbi önmagának. Furcsa, felemás viszonyban voltunk, ő az úri munkát soha nem tekintette igazi dolognak, nála csak a két kezének, csak a fizikainak volt becsülete. És a jó mesterember, a szaki volt számára minden dolgok csimboraszója. Amíg ereje teljében volt, addig mindent jobban tudott, csinált mindenkinél. Amikor legyengült, csak ült a padon és nézett. Nézte, hogyan végzünk valamit az udvaron, a kertben, amikor szombat-vasárnapokon elvittük a hétvégi házunkba. Az arcán pedig nem látszott semmi, idegesítően nem. Amikor a fennvaló műhelyében őt készítették, akkor a jóisten elfelejtette használni a finom szerszálait. Csak a legdurvább vésőket és ásbárdokat vette elő az ő kifaragásánál. Semmi érzelem, semmi érzékenykedés, csak az unokák irányában enyhült meg néha egy kicsit. Azt is csak nagy-nagy ritkán. Csak utolsó éveiben, főleg utolsó hónapjaiban kerültünk egy kicsit közelebb egymáshoz, olyan figyelem és érdeklődés jött azokból a kicsit már zavarodott szemekből, amilyen addig még soha. Egy bő hónappal a halála előtt visszaléptem egy kézfogás erejéig a szobába, ahol feküdt, hogy elköszönjek tőle, nyújtotta a kezét, megszorította és elkezdte húzni maga felé. Nem értettem, hogy mit akar. Kézmozdulata, betegsége, gyengesége ellenére határozott és erős volt. Szó nélkül a szájához húzta és megcsókolta a kezemet.
Köszönöm szépen!
A múlt héten lezajlott kolozsvári ünnepi könyvhét számos eseménnyel, könyvbemutatóval várta a közönséget. Ezek közül az egyik volt Fekete Vince, Kézdivásárhelyen élő költő, a Székelyföld folyóirat szerkesztőjének könyvbemutatója. Az eseményre a Bulgakov kávézó és kultúrbisztróban került sor. A költő beszélgető társa pedig egy másik költő, Karácsonyi Zsolt, a Helikon szépirodalmi és művészeti lap főszerkesztője, az Emil elnöke volt. A továbbiakban A.G. Weinberger várja önöket, a Nyakig mézben.
Ismét üdvözlöm Önöket a Nyakig mézben című kis blues műsorban. Kíváncsi vagyok arra, hogy vajon egy mély királynőnek hány katonája, hány szeretője van egy éjszaka. Ugyebár, mert hát erről szól a következő dal, hát nem a méhekről, hanem az emberekről. Az emberi szerelemről, az éjszakai szeretőkről szól. Luther Allison kezdi a mai műsort a Midnight Creeper című számával. Hallgassuk!
Creeper, daytime sleeper,
give you everything that you say you need. All you got to do is listen to me. Oh, baby, I know you're mine. Don't say you are satisfied when we are alone. I can look into your eyes. Well, no more running around at night. Think about me sometimes. I know what you're doing, baby. Sometimes you gotta wonder.
Követi a rock történetét, biztos ismeri a Doobie Brothers nevű zenekar nevét. Hát az ő szólistájuk, zongoristájuk és szerzőjük egy szólókarrierre lépett. Az ő neve Michael McDonald. Tőle következik egy gyönyörűséges dal a legfrissebb lemezéről, aminek az a cím, hogy Blue Obsession. A szám címe The Meaning of Love. Vajon mit is jelent a szerelem? Hölgyeim és uraim, olvadjanak össze a csodálatos hanggal, aki Michael McDonald névre hallgat.
Just so many words, no more than a touch. In matters of love, I never knew much till you gave your heart. Look at your face and I see it all. Baby, you taught me the meaning of love. You opened my patient and wise. Baby, you taught me the meaning of love. You brought me this far, and in all that you are, I see the meaning. the toll love can take. Cause I stood with the storm, raging inside, till you brought me out of reach of my pride.
Egy ős, primitív, de nagyon zamatos blues számmal fejezzük be. A szerző egy 60-as évek végén működött chicagói gitáros volt, a Sam Taylor volt a neve. A számot ellenben egy nagyszerű, friss, zamatos, húsos együttes adja elő, Kentuckyból jönnek ők, Morlan and Arbuckle, ez az együttes neve, egy két testvérpáros tulajdonképpen a zenekar. A szám címe, I'm gonna send you back to Georgia. Visszaküldlek Georgiába, ha nem viselkedsz jól. Hölgyeim és uraim, E.G. Weinberger voltam. Viszlát! We'll be right back.
Az Espresso a végéhez közeledik. Mai műsorunkban Fekete Vince költőt hallották, beszélgető társa Karácsonyi Zsolt volt, aki Vakvízhang című válogatott verseket tartalmazó kötetéről faggatta a szerzőt. Műsorunk végén pedig A.G. Weinbergert és a Nyakig mézben című zenei rovatunkat hallották. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket és további jó vételt kíván. Viszont hallásra!
It's a candy with a red hot chili pepper flavor.